folytatjuk is a szabad esést méghozzá dress code-dal, ahol kiderül, hogy mit szabad mivel, és mit nem szabad. Bakos János a 80-as, 90-es évek férfi szupermodellje, aki a modellkedés után a szabósági kultúrába vetette magát. A hazai divat segédmunkásának tartja magát, de sokan, mint ikonnak, úgy dedikálnak neki könyveket. Ez a profilozás illendő, és most köszöntöm a stúdióban Bakos János. Szervusz János!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Fontos téma a mai, ugyanis a cipőkről fogunk beszélgetni, zokniról, nadrágviseletéről, ezek így mind együtt vannak, mik az alapszabályok, mi a helyzet a műanyag talpú cipőkkel, mihez vehetünk fel sneakert, és mi van tiltólistán. Azt hiszem, hogy a téma egyrészt örök, másrészt megpróbáljuk beleszucakolni ebbe a 20 percbe.
Akkor visszamennék a legelejére, hogy a cipő, nadrág, zokni, hát ezek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Természetesen most a fő témánk ugye a cipő, de szokták mondani, mint ahogy régi mondás, hogy a ruha teszi az embert. Sokan azt mondják, nem a ruha teszi az embert, de igenis a ruha teszi, meg a cipő is teszi, meg az öltözködés nagyon fontos. De az biztos, hogy van egy ilyen mondás is, hogy megnézem a cipődet, és megmondom, hogy ki vagy.
Hallottam már olyat hölgyektől, hogy az első, amit megnéznek egy férfin, az a foga, a második pedig a cipője.
Meg a körme, ugye?
Meg a körme, a keze, igen, a keze is.
Igen, ami látható kívülről. Hát a cipőnek a viselete a férfiaknál elég vegyes, mert természetesen vannak nagyon, nagyon jól öltözött, jó cipőket hordó férfiak, és vannak, akik össze-vissza keverik a dolgokat, mert hát azért azt alapjában véve elmondanám, hogy igazából egy klasszikus elegáns férfi gumitalpú cipőt nem hord vasalt nadrághoz. Ahhoz bőrcipőt hord. Az, mondjuk ez egy régi angol tradíció.
Persze. Várjál, itt ne keverjük össze. Bőrcipő, gumitalpal, az sem oké, vagy bőrcipő, bőrtalpal, erről beszélünk most.
Nem, ez egyszerűen a bőrcipő, bőrtalpal.
Akkor ez egy tévedés, amikor a bőrcipőhöz gumitalpat. Egyébként láttam olyan nagyon drága cipőket, vannak, bőrcipőhöz gumitalpat, igen.
Hát az természetesen mindenféle gyártanak a gyártók a világban, az most egy dolog, de a gumitalpú cipő az egy kicsit sportosabb viselet, úgyhogy azt inkább farmerhoz ajánlom, meg farmerhoz hordják. Persze megint itt vissza kell térjek az olaszokhoz, hát azok fölrúgnak mindent, úgyhogy ott aztán vasalt nadrághoz, még képesek szandárt is felvenni, ami hogy persze ahhoz nagyon szép körmök kellenek.
Zárójelbe, ha behoztál a papucsot, ne arra úgy, a szandárt vagy a papucsot nyáron, szandál vagy papucs, és legutóbb hallottam egy olyat, hogy az proli. Miközben mondjuk van egy szép bőrszandál, és felveszed egy szép hosszú nadrághoz, akkor de, az miért lenne proli?
Szó nincs arról, hogy proli.
Mert hát, hogy nem kíváncsi senki a íze lábúj körbőre.
Igen, az nagyon fontos, hogy ápolt legyen egy férfinek a lába, mert a másik meg az, hogy szandál zoknival az megint ilyen NDK viselet, hogy már nincs is.
Nem megyünk bele.
Meg a Trabant is kikopott már, úgyhogy de az már old timer, és hogy mondjam, kiállításokon mutatok, vagy nem kiállításokon, hanem különböző
múzeumokban,
igen. De az biztos, hogy a bőrcipőhöz, egy elegáns öltönyhöz egy bőrcipő illik, bőrtal, bőr, és attól függetlenül nyilván, hogy megengedhető, nyilván, hogyha véletlenül gumitalpú egy latyakos időben az ember nem szívesen vesz fel nagyon drága bőrcipőt, tehát ugye régen még a múlt század fordulóján kitalálták ezeket a úgynevezett kalucsnikat, amit rá lehetett húzni egy bőrcipőre. Mondjuk speciál nekem van, mert én állattira féltem a cipőimet, mert ugye gyűjtő is vagyok, ezt erről te is
tudsz. Hány pár cipőd van, János?
Hát figyelj, ilyen 150 és 100 pár között szokott ez mozogni, de most már egy kicsit lejjebb csökkentettem, mert ugye gyűjtő vagyok, de most egy párat eladtam belőle. Ugye ott állnak, mint egy múzeumban. Igazából ez ugye a gyermekkori kompenzációmból fakad, hogy valamikor ezt most egy pillanatra hat térjek vissza a gyermekkoromra, anyám cipőjébe mentem iskolába, és ez, hogy mondjam, engem fusztrált, ez a felnőtt korom még végigkísért, és ugye elkezdtem cipőt gyűjteni, ez nem a gazdagságról szól, ez egy gyermekkori állandó visszatérő kompenzáció az egész életemben.
Térjünk vissza ahhoz az alapszabályhoz, hogy nyáron ugye a zoknit azt a nadrághoz veszed, télen pedig a cipőhöz, a cipő színéhez.
Hogyha a cipő fekete, akkor fekete zoknit veszünk hozzá, vagy kék, akkor kéket, vagy barna. Van olyan is, hogy a nadrághoz is vehetünk zoknit, ha fekete a nadrág, szintén ugyanaz, hogy fekete zoknit hozzá, vagy barna zoknit, de van a harmadik utas, amikor teljesen más, egy színes zoknit vesz fel az úriember, és ez is rendben van, és hogy mondjam neked, most nagy divat is az, hogy ilyen különböző mintázoknikat vesznek
fel. Mi a véleményed erről a happy socks kultúráról?
Fiatalok imádják ezt, hogy különböző minták vannak rajta, kismackó, hogy mondjam, állatfigurák, de természetesen én azért jobban szeretem a harmadik utasban azt a stílust, amikor egy zokni azért egy kis pöttyökkel, vagy hogyha már valamivel meg van fűszerezve a minta, egy szolid pöttyökkel, vagy esetleg kis kockákkal, vagy valami, de ezeket a, hogy mondjam, happy-s zoknikat igazából én nem kedvelem.
Majdnem minden beszélgetésünkben előkerül a sneaker használata.
Igen.
Mihez vehetünk fel sneakert, és mihez nem? Ma már sok mindenhez fölveszik, mert kényelmes, és azért, mert egyre többen csinálják, ezért sokan azt gondolják, hogy ez egy irányadó dolog lehet, hogy sneakert fölveszek akár öltönyhöz. Sőt, egy esküvőkör is látok ilyet. Oké, hogy egy vőlegény aznap megtehet bármit, majdnem bármit, van olyan, hogy itt egy konvert fölvesznek öltönyhöz. Az ott szerintem teljesen rendben van, mert annak valamilyen üzenete van egy kis közösségi szinten, de ezt mennyire lehet a hétköznapokban űzni?
Hát a hétköznapokban minden megengedhető természetesen, de hát most, hogyha a klasszikus kultúrához kanyarodunk vissza, nyilván, hogy megint csak azt mondom, hogy ott meg kell adni a módját. De az, hogy egy sneakert bármihez fel lehet venni különben, és hát nyilván, hogy az olaszok egy 10-15 évvel ezelőtt elkezdték hordani az öltönyhöz is a sneakert. Jó pofa, nem mondom azt, hogy én ezt követtem, de néha előfordult velem is. Jó, ezt tudni kell, hogy a cipőviselet is, mint az öltözködés, egy nagy játék. Úgyhogy ha valakinek sok cipője van, annak óriási a játszótere.
Meg a lakása.
Hát igen, ez hát kell hozzá, az biztos kell hozzá, úgyhogy én egy ruhatárban lakom, sajnos nekem a garderobszobám az dugig van, meg a lakás is, de az biztos, hogy óriási a játéktere annak az embernek, akinek sok ruhája, cipője van, most nyilván sok minden megengedhető, de klasszikus értelemben bizonyos nem. Nyilván, hogyha most azt akarom mondani, hogy az oknikban is ugye van rövid szárú, nem, induljunk ki onnan, hogy van ugye az okni nélküliség, amit azért én nem szeretek, mert ezt az úgynevezett balerina oknit mindig szeretek a cipőmbe venni.
De az egészségesebb is.
Pontosan. És pamut, és az okni pamut legyen, ha lehet. Hát most már sajnos, hogy mondjam, nagyon kevés tiszta pamut oknit lehet kapni, valami kis műszál még elfogadható nálam, vagy nem tudom ki, hogy van vele, de nem egészséges, ugye a műszál az okniba, ugye az ember lába befüllet, be is büdösödik, de a tiszta pamut zokni azért az felszívja az izzadságot, és azért az egészséges viselet. Na most a balenira zokniról indulok ki, utána indulok a boka zokni, de a legelegánsabb viselet nyilván a tér zokni, hát a nagyon csúnya az, amikor különböző tévéműsorokban vagy nyilvános helyeken látom azt, hogy a úriember keresztbe teszi a lábát, és a lábszőrzete kint van. Hát ez ízléstelen, de ezt sokan nem érzik. Aha. És hát nyilván, hogy mi most azért beszélünk erről, hogy...
Persze, hogy ők is érezzék.
Így van, így van.
A térzokra egyébként örülök, hogy kitértél, mert ugye ezt öltönyhöz vesszük fel leginkább. Na most ez például a farmerhoz nem veszed fel a térzoknit. Még a akkor se, hogyha elegáns vagy a farmerral, tehát ahogy múltkor beszéltük, zakót veszed fel és inget a farmerhoz, ahhoz nem feltétlen veszed fel a térzoknit is.
Hát most a térzoknél azért van egy böki, hogy ugye, meg ugye a farmer nadrágok általában, főleg most nagyon divat a testhez álló nadrág.
Azt szerintem
egy
tévedés.
Jó, de hát a farmer nadrágok száramos szűkek, hogy mondjam, 17-es, 16-os, régen ezelőtt 20 éve 23-as volt, meg lobogott az ember lábán. Nyilván, hogy az alatt a hosszúzokni kényelmesen elfér, de most általában azzal vesződünk, aki ilyen divatosan öltözködünk, hogy ha térzoknit veszünk fel, akkor mikor felállunk, akkor fönnakad a nadrág, és akkor rázzuk lefelé, igen, meg lehajolunk, lehúzzuk.
Hát hányszor látom ezt, hogy kiszállva a kocsiból valaki hajolunk lefele, és igen,
vagy nem hajol meg, és úgy megy, és akkor fönn van a bokája felett 20 centivel a nadrágja.
Van rogyva a térde.
De hát ez tulajdonképpen tökéletes, így sincs.
Az előbb arról volt szó, hogy sneaker és öltöny, akkor az végül is valahol megengedett, mert most már ezt lehet. Veszünk arról, hogyha farmerhez veszünk föl bőrtalpú bőrcipőt, ott a színekre kell-e figyelni, mire kell figyelni, akár a klasszikus kék farmer esetében.
Már a kérdésed is rossz nekem,
na,
mert a farmerhoz én bőrcipőt sosem vennék. Mert
nem mondod.
Sosem vennék, mert igen, nem, azért nem, mert hogy mondjam, esetleg gumitalpú, de bőr, de na, az már egy ilyen smart casual.
Bőrtalpú nem vehetsz fel hozzá bőrcipőt?
Az nagyon klasszikus. Na most ez az, amiről, ez amit én hirdetek, hogy azért meg kell tudni különböztetni. Most nyilván kevés cipője van, vagy úgynevezett, mint a három pár cipője van, és akkor az azt mondja, hogy most ez így rendben van. De hát igen, hogyha az ember cizel lát, nincs rendben. Nincs rendben, mert a bőrcipő, a bőr felső rész bőrtalpal, az egy klasszikus cipő. Az nem farmerhoz való. A farmerhoz tényleg a sneaker való, meg gumitalpú cipők, standard, stb. Kész, ennyi.
És ha színházba mész el így?
Hát jó, színházba, ha bárhová mész, ez, hogy mondjam, egy szabály. Nyilván a bőrcipő, az klassz, az vasalt nadrághoz való, a bőrtalp, az egy bőrtalp, bőrfelső és vasalt nadrághoz való.
Azért lesz meg, mert múltkor sok mindenben megengedő voltál, többször is.
Most, hogy mondjam, hogy visszamehetünk a gazdasági helyzetre, hogy most egy embernek miért van csak két pár cipője.
Aha.
Most nyilván, hogy ha a cipőre most visszamegyek, akkor azt mondja, most ha rá tudunk térni esetleg, például a magas minőségű bespoke a cipőkre.
Na jó, igen, most jussunk el a magas minőségű bespoke cipőkig. Szóval, hogy amit nem kapunk meg csak úgy a boltban, hanem elmegyünk és megcsináltatjuk. Ezek azért nagyjából árban lőjük be, ezek 200 000 forint felett vannak nagyjából.
200 000 forinttól, és onnan a csillagoség, mert van 3 millió ér is, ami mondjuk krokodilbőrből van.
Neked mi a legdrágább cipőd?
Fú, most ezt hadd nem mondjam, mert olyan kérkedésnek tűnik. Én nem vagyok gazdag.
Nem véletlen kérdeztem.
Én nem vagyok gazdag ember.
Jó, ezt tudjuk. De mennyibe került a legdrágább cipő?
1 millió fölött van. Úgyhogy
és használtad valaha?
Amikor krokodilbőrből van.
Viselted?
Hát már volt rajtam.
De nem szálltál fel a 4-es-6-osra vele?
Hát nem. De nem is tudják a 4-es-6-osra felszállni, hogy nem is tudnák, hogy ez mennyit ér.
Jó, nem is, nem azért mondom.
Hát csak, most, hogy mondjam, elüssem ezt a sznobizmust. Szoktam mondani néha, hogyha egy bulin vagyok, és sokan vagyunk, és rálépnek a cipőmre, nem egy hölgynek mondtam, egy kisasszony, majd betétlapot töltsünk ki. Úgyhogy ez egy...
Na, szóval a bespoke cipő.
A bespoke cipőkkel, ugye ez a kézzel varró cipők, mert ugye, hogy a hallgató el tudjon igazodni, azért elmondom, hogy ugye ha valaki vesz Boss cipőt, vagy Armani cipőt, nem. Ezek ruhás cégek, és hogy mondjam, ezek a cégek gyártatnak valamilyen távol-keleti cipős gyártó céggel, gyártatnak maguknak a maguk márkájával gyártatnak cipőket. Az igazi cipők azok a cipőszégek, akik vagy manufaktúrák, például, vagy pedig például csak az angol és az olasz cipőszégeket tudom itt megemlíteni, mondjuk az angol, mondhatok márka neveket.
Persze, az angol, előbb is mondtál.
Az angol cipőgyártásban nagyon híres a John Lobb, a Crockett & Jones és a Church. Ezek kimondtan cipőszégek. Az olaszoknál van a Santoni és a Testoni, ez a két csúcs. Ezek kimondottan csak cipőket gyártanak, és természetesen gyártanak hogy mondjam, más cégeknek is a saját logójukkal, de ők kimondtan cipőszégek, és az kimondtan cipőszégek azok olyan kifinomult gyártás technológiával dolgoznak, amiknek ára is van. Na most itt rátérek a bespoke-ra, a magas minőségre, ami nagyon büszke vagyok, ugye van nekünk egy világhírű cipészünk, Vas László.
Aha.
és a világ összes tájáról járnak ide, és vásárolnak tőle cipőt, és ő dolgozik is külföldre, például nekem egyszer elmesélte a Vas László úr, akivel régi barátságot ápolok, a Kiton elnöke, a Ciro Pavone, aki már nem él, járt itt nála, és akart vele cipőt gyártatni. Hát ugye a Kiton a ruha gyártás egyik csúcsa, és akart gyártatni vele cipőket, csak nem tudtak megegyezni. Ami a lényeg, hogy vannak olyan cipők, amik a biztos, sajnos így a rádióban ezt nem tudom érzékeltetni, de biztos tudod, miről beszélek, meg a hallgatók fogják tudni, hogy ezek a bespoke cipőkben, a kézzel való cipőkben, meg van a tömeggyártásban is olyan cipő, amilyen szurkált, az eleje meg van tüsködve, ilyen minták vannak benne. Hát ezt valamikor a múlt század fordulani magyar ember találtak, és budapesti stílusnak hívják.
Ez a budapester.
Budapester, hát ez igen, ezt nyugaton úgy hívják, hogy budapester style. Erre hogyan, valamikor a századfordulón Magyarországon nagyon-nagyon burjánzó cipőgyártó cégek voltak, meg szabómesterek, nyilván nem voltak akkor plázák, meg nem volt ilyen tömeggyártás őrület, mint most van, mert azért el kell mondjam, hogy egy ilyen kézzel való cipőnek a legyártása az 20 óra. Na most 20 óra alatt a konfekció cipő, ha valahol távol-keleten gyártanak cipőt, 20 óra, mondjuk egy óra alatt kijön annyi cipő, hogyha nem ugrasz el, betemet. Szóval, tudod, szóval nyilván, hogy ezt meg kell fizetni. Ezért van ez az árkülönbség, amiről itt beszéltünk.
De arra is beszélni kell, így a vége felé, hogy ezek tartósak, és tényleg tartósak, viszont ahhoz, hogy sokáig tud használni, ahhoz ápolni kell, vagy akár néha talpát, sarkát cseréltetni.
Nagyon jó kérdés.
És a sámfa.
Nem, hogy tartósak, hanem például a lecserélhetők a talpa, például amikor nekem lekopik egy cipőm, akkor elmegyek és újra sarkaltatom, újra varják az egész talpat. Szóval azért ez mindig szoktam mondani, három generációs, hát most alig várom az unokám, hogy belenőjön a cipőimbe. De ami a lényeg, még visszatérve, hogy a csináltatott cipő az ugyanolyan műfaj, mint a csináltatott ruha, nyilván a bespoke. Hát most el kell, hogy mondjak egy történetet, ez az André Kosztolányi, ez a vasúrnak a története, érdekes történet, hogy André Kosztolányi járt hozzá cipőt csináltatni, a híres tőzsde guru, és kérdezte tőle a vasúr, hogy hányas lába van, azt mondja, hogy nem tudja, mert ő egész gyerekkora óta csináltatott cipőbe járt. Még a cipőkről annyit mondanék el ebben a stílusokban, úgyhogy most ez szakmai dolog, hogy van a derbi, ami egy ilyen nyitott fűzős, van az Oxford, ami egy bőrben, az olyan, mint a régi fotballlabda, és van a munka, ami most nagy divat, a munka, ami csatos, egy vagy két csatos, az most nagyon reneszánszát éli, és van még a slipper. Van még a slipper, ami ilyen bebújós, amiben semmi fűző, azt nagyon sokan szeretik, nem kell fűzögetni, csak egy cipőkanál belebújjék, és már megy tovább.
Benne. Ezek közül mi az, ami öltönyhöz, és mi az, ami farmerhoz felvehető?
Hát figyelj, ezeket, amiket mondtam most a manufakturális bőrcipőkből, ez mind, hogy mondjam, talán a slipper az farmerhoz felvehető.
Zárásképpen a megfelelő ápolása a cipőknek fontos. Mikor kell, milyen időközönként kell ezt elvégezni?
Erre szoktam mondani, hogy aki igazán szereti a cipőket, az pucolni szereti. Ez olyan, mint aki igazán szeret lovagolni, az a lovat is szereti pucolni. Na most a cipő ugyanilyen, a cipőt ápolni kell. Hát én betege vagyok, hogyha nem tudom kipucolni a cipőmet, nem szeretem fölvenni. Akkor veszek egy másikat, ami meg van pucolva.
Mert hogy a hölgyek meg fogják nézni. Akárki akármit
nem
gondol.
Nem csak a hölgyek, akik cizelláltak erre.
Ez így van, de hogyha bemész valahová, akkor tudja, hogy meg fogják nézni.
Így van.
János, mi a muníció mára?
Na hát a muníció, két muníciót szoktam, az egyik az állandó. Most, amit hoztam a Coco Chaneltől, hogy a divat mindig változik, de a stílus az örök. Hát a másik az állandó, hogy a 18. századi híres angol filozófus Edmund Burke mondta, hogy a királynő vagy a király bárkit lovaggá üthet, de gentleman nem faraghat belőle.
Köszönöm szépen, János. Bakos Jánossal ez volt tehát a Dress Code, és folytatjuk még a szabad esést, úgyhogy ne menjetek messzire, jön egy zene, aztán itt Tali.